Drága barátaim, a hatos fejezetet kezdjük, és egy misnával fogunk már is nekilátni a tanulásnak, a Bava Vászra traktátus 92-es lapján. A Möjjhe Pérőszak a Vérövizre An, Vélői Camkú, a Filuzere Pistan, Én a Hájobachra Jusszon. Ha valaki vett termést a fele barátjától, és elültette azt, de az nem nőtt ki. Még akkor is, hogyha len magot vett, az eladó nem köteles kártéríteni őt. Miért nem? Mert nem egyértelmű, amikor megvette, hogy fogyasztási céllal, vagy ültetési céllal lette. És mivel ez nem volt egyértelmű, érvelhet úgy az eladó, hogy ő azt hitte, hogy ez fogyasztási céllal vette az illető, és ezért nem lehet felelősségre vonni őt azért, mert ültetési célra alkalmatlan volt az a vetőmag. Jó estét kívánok, Katalin! Rég láttunk. Viszont a Simon Gamliel azt mondja, hogy kivételt képeznek a kerti, veteményes kerti vetőmagok, amelyeknél soha nem szokott felmerülni, hogy azok fogyasztás céljából lennének eladva. Mind egyértelmű, hogy azt ültetés céljából veszi az ember, és ezért, hogyha azokat elültette, és azok nem nőttek ki, akkor igenis van felelőssége az eladónak. Idáig tartott a misna. Most nézzük, mit mond a Talmud. Itt már a Mechesőlech a Vérőjvi Nincsanákhan. Ugye van egy brájta, amelyik egy ehhez hasonló esetről beszél. Valaki elad egy marhát a fele barátjának. Nem tudjuk, hogy milyen célra lette az illető a marhát. Vagy befogja az iga elé, vagy hogy levágja és megegye. Nincs a nákhan, mert ezek után kiderült, hogy ez a marha, ez egy öklelős ökör, egy öklelős marha, veszélyes. Tehát munka végzése alkalmatlan. Mi van ilyenkor? Nában már a rézum ekehtausz. Náv azt mondja, hogy ez egy téves vásárlás. Egy öklerős marhát nem lehet munkára alkalmazni. Tehát akkor visszaadhatja a vevő a marhát, és vissza kell, hogy kapja a pénzét. Smuel amár jachel leimár lejn, és hitam a hártiv lecha. Smuel viszont azt mondja, hogy az eladó érvelhet úgy, hogy nem csináljuk vissza az üzletet, mert én azért adtam el neked az ökröt, mert arra számítottam, hogy te ezt le fogod vágni, és meg fogod enni. Azt se tanul, hogy lehazai, gábra, de zabi, lenechszata. Ille rádja, le rádja. Azt se tanul, mint a kérdés. Én csak tulajdonképpen arról szól a vita, hogy ezt a marhát ő munka céljából vette, vagy fogyasztási céllal vette. Nézzük meg, ez az ember ez általában miért vesz marhát. Azért, mert levágja és megeszi, vagy azért, mert dolgozni akar vele. Azt mondja, tanul, egy olyan helyzetről van szó. Be gábra, de zavin, lehachi. Azt mondja, Talmud, egy olyan emberről van szó, aki ezért is, azért is vesz marhát. Tehát ezt így nem lehet eldönteni. Na jó, akkor lehazé dami hechininu. Na jó, akkor nézzük meg, hogy mennyit fizetett érte. Nyilván nem ugyanannyi az élőállat ára, hogyha az hús állat. Tehát húsfogyasztásra veszik. És hogyha munkára veszik. De nézzük meg, hogy mennyit fizetett érte. Szóval a Talmud, ezt se tudjuk megnézni. Miért? Cichadei jáker biszra, ve kambe dame rádája. Ezt se tudjuk megnézni, mert éppen egy olyan szituációban vagyunk, amikor fölment a fogyasztási hús ára, és ezért annyiért adják a marhát, amennyi a húsmarhát annyiért adják, mint a munkára való marhát. Jachile majnafke mina? Szóval, na jó, de hát, hogyha tényleg erről van szó, akkor mi a különbség? Ha így is, úgy is ugyanaz az ára, ugyanaz az értéke, akkor miért kéne visszaadni, visszacsinálni az ügyletet? Egyszerűen vágja le, és adja el a húsát, és akkor visszakapja a pénzét. Szóval tamu nafka minél a tirha. Szóval tamu nem, nem. Ezért van egy különbség, mert ha nem csináljuk vissza az ügyletet, akkor neki kell levágni utána. Vevőt keresni hozzá, az azért van, van munka. Éhi dami, ide lékal és a lume minél, le akkev turebe zuzé. De amire insi, mambar és uszek, paré, paré. Szóval tamu, várjunk csak. Akkor nézzük meg ezt tovább. Ha az eladónak nincs pénze, akkor mindenképp visszatartja magánál a marhát, a vevő. Ahogy a mondást tartja, bármi is legyen nálad, azt tartsd magadnál, hogyha az eladó nem tud kárpótolni, és nem tud kifizetni. Tehát akkor itt nem erről van szó, löjciha, de ika liste lumai minei, ráva merhá réze mekaktasz utahusz, bassza rubázlina, de ruba lelágya. Akkor miről van szó? Arról van szó, amikor van pénze az eladónak, amiből ki tudná fizetni, és ebben az esetben Ráva azt mondja, hogy az egész adásvétel, ez egy félreértés volt, egy téves adásvétel volt. Miért? Mert Bassar Rubazina, Rubale Ráti az Avni, ez egy félreértés volt. Miért? Mert általában a többséget követjük, és a többség az a marhát az nem a húsáért veszi, hanem a munkájáért veszi. Shmuel amár lecha, ki az dinam basza ruva beiszura, röme majnalaj. Shmuel viszont azt mondja, hogy mikor követjük a többséget, akkor, hogyha akkor követjük a többséget, hogyha valamilyen tilalomról van szó, mondjuk azt mondjuk, hogy valamilyen tiltott dologról van szó, és akkor ott a többséget lehet követni. Mondjuk ugye a híres példa erre, hogy valaki vett egy kiló húst, de nem tudja, hogy most melyik boltba vette, a kóserboltba, vagy a tréfliboltba, a többségben vannak a kóserboltok, akkor megelti azt a húst. Tehát ilyen rituális kérdésekben követjük a többséget. Mert majna, de anyagi kérdésekben nem követjük a többséget. Most akkor összefoglalva, tehát Ráv ugye azt mondta, hogy nem hivatkozhat arra az eladó, hogy én azt hittem, hogy húsként vetted meg a marhát, és ezért nem szóltam, hogy ez egy öklelős marha, mert az emberek többsége nem húsmarhaként veszi a marhát, hanem munkára. Shmuel pedig azt mondja, hogy általában a többség elvét nem követjük a vagyoni kérdésekben, hanem csak a tilalmak kérdésében, vagy a rituális kérdésekben, és ezért nem lehet azt mondani, hogy nem hivatkozhat arra, hogy ez egy félreértés, és az egész ügyletet megsemmisítsük, mondván, hogy az emberek többsége munkára veszi a marhát, és nem fogyasztásra. Oké, okay. Megyünk tovább. Itt tulajdonképpen az lesz a következő egy-két lapnak a témája, hogy ezt az alapelvet, hogy bassza ruba az lina, hogy bizonyos dolgokban a többség elvét követjük, ezt kiterjesztjük-e a vagyoni kérdésekre is, vagy csak a rituális kérdésekben van ez így. Ugye ez a vita tulajdonképpen Ráv és Shmuel között. Ráv azt mondja, hogy a többség elvét azt vagyoni kérdésekben is kiterjesztjük, Shmuel pedig azt mondja, hogy nem, hanem csak rituális kérdésekben. Oké. Okay. Akkor ezzel kapcsolatban lesznek különböző hivatkozások és bizonyítási próbálkozások. Mészveja is, és nincs már nármala oinizgársa, vagy hiaj merezbe szúlani sziszi, buhuaj mellöj, ki ela almana neszeszik. Egy asszony megözvegyül, vagy elválik, és amikor jön, hogy benyújtsa a számlát ugye a volt férjehez, vagy a férjének a örököseihez, normál esetben van egy ketubája, és a ketubában tisztázva van, hogy a válás, vagy az özvegyülés esetén mennyi kártérítés kell, hogy kapjon. De előfordulhat, hogy esetleg nincs ketubája, és ezért nem tudjuk, hogy mennyi ez a kártérítési összeg. Például nem tudjuk azt az alapkérdést, hogy amikor összeházasodtak, akkor ez a nő, ez egy szűznő volt, vagy már egy özvegy, vagy elvált nő volt, amikor összeházasodtak. Ugye mi a különbség? A ketubában meghatározott összeg más lesz, hogyha szűzként házasodott, és más, hogyha özvegyként. És itt hogy kialakul a vita. Ő azt mondja, hogy szűzként házasodott. Vúj, mert lőj ki el a manon a sziszik. Ő azt mondja, hogy szűzként házasodott. A férj, vagy a férjnek az örököse azt mondja, hogy nem, özvegyként vettelek el. Imjé és égdimsi acobi hinnuma, rösöpa rúa, szubasszom a szájn. Azt mondja, a Talmud, vagy azt mondja, ez a Brájta, ha vannak tanuk arról, hogy amikor házasodott, akkor fátyollal és fedetlen fővel házasodott, hogy egy a szűz lányok esküvénél egy fátyollal eltakarják az arcát. Ha vannak tanuk, akik erre emlékeznek, illetve arra, hogy fedetlen volt a feje, nem volt betakarva a haja az esküvőnél, akkor ebben az esetben ez elég bizonyíték arra, hogy a tanuk látták, vagy a tanuk erre emlékeznek. Ez elég arra, hogy tudjuk, hogy valóban szűz volt, amikor házasodtak, és ezért a szűzeknek járó 200 zuz a kártérítése. Most mit látok ebből a brájtából? Tájmadéika édim, halléke édim, laj. Hogy mikor mondja a brájta azt, hogy akkor szűzként tekintetjük. Ha vannak tanúk, de ha nincsenek tanúk, akkor nem. Pedig léma halakáhal erőjben, nasim erőjben, nasim szülősznisszaisz. Miért nem követjük a többség elvét? Az asszonyok többsége szűzként házasodik. Ugye gyakoribb az, hogy valaki első házasságban van, mint hogy második vagy harmadik házasságban. Hogy miért nem követjük itt is a többség elvét? Ebben esetleg láthatjuk, hogy anyagi kérdésekben nem követjük a többség elvét. Amara vina mi sum miután man, mi sum de ikale mi már rövid nasim szula is nisza is miután man ez. Be hal han nisza is szula és len köl, zú, hojvén la köl, isza le ruba. Azt mondta erre a vina, hogy a következő miatt. Ugye, ha azt mondjuk, hogy a többsége a lányoknak szűzként házasodik, csak egy kisebbség az, aki özvegyként vagy elvált lányként, akkor van a többség elve, igen ám, de mindig, amikor egy ilyen nagy lakodalmat csapnak egy szűzlánynak, annak általában híre megy. Itt viszont nem ment híre, mert akkor mindannyian tudnánk róla. Ezért az rontja itt a többség elvét, ami viszont az, hogy a lányok többsége, akik házasodik, az szűzként házasodik. Azt mondja a Talmud, ikola niszöz szüle és lön kölk, ika édim máj háve, minden észle kölsz, hádesáke ninhu. Azt mondja, de várjunk csak, de hogyha mindig, amikor egy szűzlány házasodik, akkor annak híre megy, akkor mit segít az, hogy vannak tanúk, akik úgy emlékeznek, hogy fátyol volt a fején, tehát hogy szűzként házasod. Ezek szerint ezek hamis tanúk. Ha mindig van, mindig híre megy, akkor hogy csak ők emlékeznek rá? De korrigálja a Talmud, és azt mondja, aki röjv nisza is szülös és lenköl, zó, hojvén lakköl, nisz lála rúga. Szóval nem. A többsége a szűzként házasodó lányoknak a lakomák többségének híre megy. Itt viszont nincs híre, tehát ez ront a többség elvén, ezért vannak a tanúk, akik ezt kompenzálják. Oké, de akkor összefoglalva, nem lehet ebből bizonyítani, hogy a többség elvét nem követnénk itt az anyagi kifizetés esetében, mert hiába valóban csak tanúk alapján fogadjuk el, hogy ő szűzként házasodott, de csak azért van, mert a többség elve itt sérült. Miért sérült? Mert senki nem emlékszik, hogy valóban volt egy nagy lakodalom. Pedig a többsége az ilyen szűz lányok lakodalmának az nagy hírveréssel történik. Oké, menjünk tovább, próbáljuk egy követ. Akkor innen nem lehetett bizonyítani, hogy a többség elvét nem követjük anyagi kérdésekben. Megyünk tovább. Tasmá, Mécher, Eved Lechavére, Vinimce, Gánda, vagy Kubaisztusz. Valaki elad egy szolgát a fele barátjának, és a szolgáról kiderül, hogy ez egy tolvaj, vagy egy még rosszabb, egy emberrabló. Igiaj, Lisztim, Zűen, Umuhta, Igiaj. Ez esetben nincs mit csinálni, ettől még ez nem válik egy téves adásvételé. Nem adhatja vissza a vevő az eladónak, mondva, hogy itt ő nem ilyen szolgát akarsz venni. Ha viszont Lisztim, Zűen, Umuhta, Lemalchusz, ha viszont ennél súlyosabb a helyzet, és ez a tolvaj, vagy bocsánat, ez a szolga, ez tulajdonképpen egy fegyveres rabló, vagy olyan valaki, akit a hatalom már halálra ítélt és körözi, akkor ez esetben ömer hát se halefanech. Akkor azt tudja mondani a vevő, tessék, visszaadom, e-mail tiéd, csináljuk vissza az ügyletet. De és sem my time-a. És mi az oka annak, hogy mégis a Brájta elején azt mondja, amikor ugye arról van szó, hogy kiderült, hogy tolvaj, vagy kiderült, hogy emberrabló, egy erkölcsen alak ez a szolga, akkor nem lehet visszacsinálni az ügyletet. Mi más lenne a magyarázata ennek, mint hogy Ruba Hachi Isznehu, hogy a többsége a szolgáknak az ilyen, és ez a többséget követjük, és a többség, ha ilyen, akkor el kell fogadnia, hogy ő is ilyet vett. Számú nem ez az oka annak. Kulu a hisznajú, hanem az, hogy mindannyian, vagy a szolgák mindegyike ilyen, és ezért nem lehet visszacsinálni az ügyletet. Ha csak a többség lenne, akkor vissza lehetne csinálni az ügyletet, mert nem követjük a többség elvét a vagyoni dolgokban. Magyarul innen sem lehet bizonyítani, hogy követnénk a többség elvét a vagyoni kérdésekben. Kedves barátom, idáig tartott a ma esti tanulás. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Holnap reggel rendületlenül folytatjuk. Addig is kívánok mindenkinek egy további szép estét, a legjobbakat a viszontlátásra, viszont hallásra.